Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ma stadionok és pénz, nemzetközi sport és politika összefüggéseiről beszélgetünk. Természetesen más összefüggésben, hogy miért van az, hogy a különböző sportágakban kiugróan sok pénzt lehet keresni, és ebből a szempontból általában a különböző amerikai sportegyleteket, például baseball, amerikai foci, vagy olyan egyéni sportokat, amiről nem is gondolná a világ, hogy mennyi pénz van bennük, mint a golf, vagy éppen a sakk, vagy az ökölvívás. Mi más jöhetne akkor, mint hogy Dénes Ferencet hívjuk, a sportközgazdászt, aki mindennek nagy tudója. Szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
No, szóval láttam olyan összeállítást a világ leggazdagabb egyesületeiről, ahol bizony szép számmal szerepeltek amerikai egyesületek, az amerikai focitól, a baseballon át, most már az igazi, már a számunkra igazi fociig. Mi ennek az oka?
Már a felvezetőben is többször megütött a fülemet, hogy egyletekről, egyesületekről beszélsz, miközben ezek valójában sportvállalatok. Ez azért fontos kiemelni, mert a vállalatnak egy fontos eleme az, hogy profitot termel. Egy egyesületnél nem feltétlenül ez a cél, bár látunk olyat is, hanem azt mondjuk, hogy akik az egyesületet alkotják, ők jól érezzék magukat abban a közösségben. Egy vállalatnál első számú szempont a profit. És ha ezt mondom, akkor talán már ebben is érződik az a típusú különbség, ami az európai sportokat és az amerikai sportokat részben elválasztja, mert Európában még valóban a mi fejünkben is, de a közvélemény fejében is, de a sport egészében is ez a kettőség, hogy pénz és egyesület, hogy jól érezzük magunkat, és a közösségi szempontok keverednek. Amerikában nagyon sokkal egyszerűbb a képlet. Ha sok pénzt termelsz, az mindenkinek jó. Ugyanis profitot csak úgy lehet termelni, hogy azt hajlandók valakik megfizetni. Elsősorban a közönség.
Na jó, de azért, hogyha az európai csúcsfocira gondolok, Real Madridra, Bayern Münchenre, mit tudom én, Manchester Cityre, hát ott is azért a profit termelés elég komoly ágazat.
Érdekes, hogy ezt a hármat mondod, mert ugye a Real Madrid valóban egyesületi formában működik, a Bayern München, hogy is mondjam, az egy szavazattal szintén az egyesület a döntéshozó, míg a Manchester City egy olyan sportvállalat, amiben hát, hogy is mondjam, államok, illetve állami cégek vannak jelen, tehát az Egyesült Arab Emirátusok, illetve egy kínai állami vállalat. Tehát ez pont az a három vállalatot mondod, vagy három egyesületet mondod, amelyik igen profitorientált, de ebben a kettősséggel, hogy egyesületek, illetve állami pénzek is mozognak. De ha például a Tottenhamet mondjuk az angol futballból, a Manchester Unitedet, vagy a Liverpoolt, ők tiszta profitorientált cégek.
Igen. Na most vannak azért, ha már ennyi egyesületről beszéltünk, kiugró egyéniségek. Ott van például LeBron James, ez a kosárlabdázó, az NBA egyik szupersztárja, aki most már 39 éves talán is dollármilliárdossá vált.
Ennek egyszerűen akarom, mert nézik. Tehát kíváncsiak rá, hogy
tévés jogdíjak és egyebek azon kívül, hogy jó, tényleg igen, szuper jó.
Igen, igen, csak ugye mindig a közönség áll mögötte, mert a televíziót is emberek nézik. A legvégén mindig az a fogyasztó áll, aki megnézi a mérkőzést a helyszínen és a televízió előtt, ő a kulcsa a történetnek, és ha nincs néződ, akkor nincs pénzed sem. Akkor vagy dollármilliárdos, hogyha mindenki kíváncsi rád.
Akkor azt áruld el még nekünk végül, hogy ha nincs néződ, akkor kevesebb a zseton, de hát ugyanakkor vannak olyan sportágak, amelyeket igazán nem tévére termeltek ki, úgymond, ilyen a golf például is. Hát azért Tiger Woods sem egy szegény legény.
Van golfcsatorna, és rendkívül népszerű a golf. A golf egyébként azt az illúziót kell, nagyon sokan golfoznak.
Politikusok is, ezt én teszem hozzá. Van, aki beletanul direkt a golfba, hogy jobban elvegyüljön a krémben.
Így van, így van, így van. Most ezeknél az egyéni sportágaknál, például a golfnál ez előcsenkén, az az illúziód van, hogy hogy te is meg tudnád csinálni, hiszen van egy bot a kezedben, most elnézést, hogy így fogalmazok, van egy labda, van egy dug, be kell elütni, ezt te is tudod. Persze nem tudod, de azt nézed, hogy hogyan lehet, milyen technikával, mit kell csinálni, hogyan lehet jobban. Tehát ott valóban van összefüggés a között, hogy nagyon sokan csinálják és nagyon sokat nézik. Az amerikai futballnál ez már egyre inkább elválik, hogy csak egy példát mondjak, például a legutóbbi Super Bowl-t, a nagy döntőt, az amerikai futball nagy döntőjét majdnem ugyanannyi nő nézte, mint férfi, már pedig a nők az Amerikában
és sem. És közben a show, ami ott aztán tényleg világsztárok vonulnak föl. Igen. És a sakk?
Mindig a klasszikus példa, hogy van a sport, és akkor van a sakk. És akkor ugye az a kérdés, hogy a sakk az sport vagy nem sport, sport, mert annak tekintjük.
Na jó, de miért van benne annyi pénz?
Mert az szintén sokan játszák, nagyon sokan játszák, és ott is nagyon sokan szeretnék megérteni és elsajátítani azt, hogy egy cselt, egy ügyes trükköt, egy jól felépített támadást, egy védekezést, megint az az illúzióval, hogy ezt én is meg tudom csinálni.
Akkor még egy példa. Bunyó, ökölvívás. Hát itt az egyik legtöbbet keresett ember, ez a Mayweather, Floyd Mayweather, még Fülöp-szigeteki elnökként is indulni akart.
Ott szerintem a csúcson a ritkaság az, ami igazán izgalmas. A boxot is nagyon sokan szeretik, de ha megnézed, ezért ezek a nagy-nagy események azért egy-két tucat van a világon. Nagyon sok ökölvívó mérkőzést vívnak, de hát akik ezeket az alacsonyabb szintű mérkőzéseket vívják, azok nem milliárdosok. A csúcson keresnek milliókat, százmilliókat a sportolók, mert az is egy olyan csúcsesemény, ritka csúcsesemény, egy nagy-nagy körvívó mérkőzés, amire megint százmilliók vagy akár milliárdan is kíváncsiak. Tehát ez egy esemény, tehát egy nagy körvívó mérkőzés most már szerte a világon nagy esemény.
Hát ugyanakkor ez a Mayweather, aki az 1996-os olimpián bronzérmes lett, ma már dollármilliárdos.
Igen, de nem az olimpiai bronzérméből. Csak hogy érzékeltessem, szóval nem hogy valaki azt érzi, hogy gúnyolódom, csak pont ez a különbség. Egy jól felépített, ütetszerűen működtetett, kiélezett pénztermelő gyár, és egy, hát ha úgy tettük, egy közös, valaha volt közösségi jóérzés esemény között.
Inkább meg se kérdezem, hogy a magyar zöld gyepen itt játszó futballisták legyenek, bár magyarok, ez ritkán fordul elő a vezető csapatnál, a Ferencvárosnál, vagy külföldiek. Inkább megköszönöm Dénes Ferenc sportközgazdásznak, hogy velünk volt, és mi más következhetne ezután, mint az American Football nevű bandától a Nevermind című dal. Itt az amerikai sportok után szót kellene még ejtenünk szintén különböző sportolók meggazdagodása kapcsán. Például, hogy LeBron James nemrég milliárdossá lépett elő, hogy az adta az apropót a mostani beszélgetésünkhöz Kárpáti János kollégával, hogy láttam egy kimutatást a 10 leggazdagabb korábbi olimpikonról. És érdekes módon, azon kívül, hogy persze LeBron James, aki maga is olimpiai bajnok, ő még nem szerepelhetett ezen a listán, de az első öt között 3 teniszezőt is találtam. Tehát ott volt Serena Williams, Roger Federer, illetve első helyen egy régi olimpikon a román Ion Ciriac. Nos, mi tette gazdaggá ezeket az urakat, hölgyeket? Erről kérdezlek.
Igen, tehát a sport az, ami elindította őket, de igazán gazdaggá a sport utáni reklám és szponzori szerződések tették, legalábbis Federert. Ciriáknál más a helyzet, ő román és kiváló üzleti érzékkel rendelkezik.
Már akkor is, amikor játszott, és utána edzőként is.
Igen, tehát ő 79-ben abba hagyta a teniszezést, azzal is összegyűjtött több százezer vagy akár millió dollárt, de utána edzője lett például Boris Beckernek.
Vagy Nastázénak,
vagy a honfitársának. Igen. És 90-ben pedig, amikor megbukott a kommunizmus, akkor megalakította a Banca Ciriacot, tehát Románia első magánbankját. És aztán különböző befektetéseket hajtott végre, biztosítási üzlet, autókölcsönzés, autókereskedés, ingatlan forgalmazás, légitársaság, szóval bevetette magát az üzleti életbe, és nagyon tevékeny volt. Ezzel lett tulajdonképpen az élsportolók, illetve ex-élsportolók között talán a csúcstartó.
Sőt, olyannyira, hogy azt olvastam még tavalytán róla, hogy háromszor akkora a vagyona, mint Cristiano Ronaldo-é.
Igen. Na most egészen más modell a svájci Roger Federer, aki hát ugye már a bejáratott piacgazdaságban nőtt fel, egy komoly kapitalizmusban, és a világ legjobb pénzkereseti módja adatott meg számára. Tudod, mi rossz pályát választottunk, melyik cég fog milliókat fizetni egy külpolitikai újságírónak azért, hogy elmondja, ő a magánéletben ilyen és ilyen
Rolex, Mercedes-Benz,
igen. Szóval tulajdonképpen Federer hatalmas pénzeket gyűjtött össze a teniszezéssel is, de az igazi nagy aranyeső azzal jött, amikor megkötötte ezeket a szerződéseket. Sokáig a Nike-val volt szerződése, és aztán a legnagyobb dobás talán az Uniqlo japán üzletház, amelynek az egész világon vannak különböző üzletei, divatház. Ezek tehát 300 millió dollárt fizettek neki, igaz, hogy 10 évre elosztva, azért, hogy az ő ingjeiket, sortjaikat és zokniaikat reklámozza. Tehát ez a világ legjobb üzlete talán, de azért meg kell adni azt is, hogy Federer egyébként is egy rendkívül céltudatos, komoly, botrányoktól mentes ember. Tehát az élsportolók általában kétféle botrányba szoktak keveredni, adó vagy szex. Szegény Boris Becker ugye, hát ő vett Majorkán egy csodálatos ingatlant, aztán nem tudta fizetni, csődöt jelentett, de kiderült, hogy volt eltitkolt pénze, egy csomó, és így 8 hónapot ült.
Ez más kortárakban is előfordul, tehát halljuk, hogy különböző legjobb futballisták is bíróságra járnak eltitkolt adóügyekért.
Talán még egy harmadik vonatkozás, tehát az adó, a szex és a kábítószer, ezzel ki lehet egészíteni a sort. Na most ezek mind távol állnak Federertől, akit a hozzá közel álló szakmabeli üzleti világból hozzá közel állók úgy jellemeztek, hogy fő tulajdonsága a szerénység, a két lábbal járás a földön, a szava hihetőség, a természetesség és a felelősség tudat. Nem adta ki a tanácsadóknak az üzleti ügyei intézését, hanem saját maga kézben tartja a szálakat, persze nem minden részletet, de alapvetően azért ő ellenőrzi azt, hogy milyen üzletet köt az ügynöke bármelyik céggel. Tehát egy komoly ember Federer, akinek a személyisége egyáltalán nem tükrözi azokat a sztár allűröket, ami jellemző sokakra.
Jó, azt mindenki tudja róla, hogy 20-szoros Grand Slam győztes, de sok példával, erkölcsi példával is élen jár. De az a kérdés, hogyha visszavonul a tenisztől, már pedig bejelentette, hogy visszavonul, akkor tud-e egy év alatt 100 millió dollárt keresni egy egyszerű egyetlen év alatt a szponzor bevételekből?
Egy jó ideig még igen. Persze, ez nyilvánvaló, hogy idővel meg fog kopni, de azért a hölgyek sokáig fognak emlékezni az ő arcára, tehát hogyha magára keni ezt vagy azt az illatosító szert, az fogja hozni a pénzt. Sok évig aztán persze ezeket a felhalmozott jövedelmeket olyanba kell fektetni, átcsorgatni, amelyek aztán szintén tovább fialják a pénzt. Erre tanítják az élsportolókat. Tehát, hogyha valaki bekerül a sportvilágban a már magasan jegyzett kategóriába, akkor ott ellepik őt a tanácsadók, és mindenféle ötletekkel bombázzák. Észnél kell lenni, mibe fog fektetni, de általában meg lehet alapozni a jövőt, és akkor már megengedheti magának, hogy önfeledten jótékonykodik, vagy egyszerűen szakért, és még ez is életben tartja az ő hírnevét, ami tehát akár reklámbevételekhez is továbbra is hozzájuttathatja.
Kárpáti Jánosnak megköszönöm a szakértelmét, új üde színfolt volt, és következzék egy Federer dicsőítő videó alatt található dal, az Imagine Dragons-től a Believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up, you're tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. The masses writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. És végül természetesen beszélgessünk a fociról is, a nemzetközi fociról főleg, hiszen kevesen gondolják, hogy Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, nem csak egyszerűen Amerikához, meg a Távol-Kelethez, meg a világgazdasághoz ért, hanem nagy futballrajongó is. Na most ez az egész tavalyi nyár elképesztő fölfordulást hozott, úgy is mondják, hogy arab nyár, a szaudiak bevásárlása, de közben azért persze amerikai csapatok is bevásároltak, például a Miami Inter David Beckham csapata, amely hát némi élces nyelvek szerint már-már egy ilyen Barcelona öregfiúk gárdává vált. Ott játszik Messi, ott játszik Jordi Alba, ott játszik ma már Suárez, sőt Neymart is emlegetik, meg a középpályás Busquets. Nos, mi múlik a futballban a pénzen? Lehet-e, hogy úgy mondjam, aranycsapatot vásárolni?
Lehet szupergárdát vásárolni, és ez nem csak a Real Madridra vonatkozik, vagy a Liverpoolra, vagy ezekre a csapatokra, hanem amerikai viszonylatban is ez szupergárdának számít, hiszen ott olyan játékosokat láthatnak, akik ugyan pályafutások vége felé járnak, de mégiscsak egy egészen kivételes minőséget képviselnek Amerikában és az Egyesült Államokban, és ez körülbelül már a harmadik hullám, hogyha jól számolom, amikor Amerikában próbálják meghonosítani az amerikai futballt.
Persze, még Pelé, meg Beckenbauer is játszották
70-es években. Az Inter Miami azért is érdekes ebből a szempontból, hiszen ahol elhelyezkedik, ott rengeteg a spanyol ajkú, és a spanyol ajkúaknak Messi körülbelül az Istennel egyenlő, még azoknak is, akik nem látnak európai futball csak a tévében. Tehát ez egy rendkívül ügyes üzleti húzás volt Beckham részéről. Beckham egy nagyon jó üzletember, nőtte ki magát már focista korában is, és az Inter Miami megvásárlása is, hogy a franchise rendszerben működik, és a bajnokságból nem lehet kiesni, tehát ennyiben különbözik az európai futballtól. Ő megvette ezt a franchise jogot még, amikor a Los Angeles Galaxy-ben játszott, kapott egy előléteni jogot egy új franchise-ra, és Miami-ban telepítette, pont azért, mert érezte, hogy Miami-ban olyanok élnek, akik szemben mondjuk az északi államokkal láttak már futballt, és imádják azt a futballt, amit lábbal játszanak.
Na most ez annyira bejött nekik, hogy például ilyen bemutató meccseket játszottak a Távol-Keleten, ahol szintén nagyon sokan fogadnak, meg nagyon szeretik a focit, és ezáltal Messiék is elmentek Hongkongba, majd Japánba, és Messi végig a kispadon ült állítólagos sérüléssel, és annyian zarándokoltak oda még Ausztráliából is, hogy végül a pereskedést megelőzendő visszakapták a pénzük felét, mert Messi nem lépett pályára.
Hát igen, botrány lett a dologból, és Messi videóüzenetben is elnézést kért, és mondta, hogy ő valóban sérült volt, és azért nem lépett pályára, de hát az Inter Miaminek magának is, persze a tulajdonosról, David Beckhamről is beszélnek, de az igazi vonzerő az, aki Messit akarja látni, aki a legtöbb aranylabdát nyerte, és tényleg globálisan ismert Ronaldóval együtt, Cristiano Ronaldóval együtt globálisan ismert futballista. Ázsiában is azok a szurkolók váltottak nem kis pénzért jegyet erre a mérkőzésre, akik csak másodszorban voltak kíváncsiak David Beckhamra és az Inter Miamira, és elsősorban Messire voltak kíváncsiak. Érthető hát, hogy ők fel voltak háborodva, hogy pont az általuk istenített Messi nem lépett a pályára egy percre sem.
És ráadásul, amikor néhány nappal később Japánban is egy ilyen hírverő meccset tartott a csapatuk, az Inter Miami, akkor viszont Messi már meggyógyult, és ebből indult a perpatvar.
Hát mondhatni, történelmi sebeket tépett föl a kínaiak körében, akik úgy érezték, hogy már megint Japánnak kedveznek Kínával szemben. Tehát a dolog sok rétegű, de valóban Messi személye az, ami az embereket elviszi az Inter Miami meccsére. Megugrott a nézőszám, és Messi az, aki Amerikától Európán keresztül Ázsiaig vonzerőt jelent, és Messi az, akinek a segítségével az általad említett Barcelona öreg csapatot össze lehetett hozni az Inter Miami-ban.
Igen, de ő volt az is, aki nem volt hajlandó elmenni tán még több pénzért Szaúd-Arábiába, miközben a fő riválisa, úgymond Cristiano Ronaldo, már ott játszik, és én láttam egy olyan kimutatást, hogy ezen a tavalyi arab nyáron, ami a szaudi bevásárlást jelentette, ott ma már az első 10 legtöbbet költő csapat között 1-2-3 szaudi csapat is van.
A szaudiak retteltes módon bevásároltak. Ugye a két legnagyobb sztárak is leigazoltak, Ronaldo és Benzema, mind a kettejük fizetése évi 200 millió euró. Ez másút elérhetetlen. Tehát ennyi pénzt nem keresnek a Premier League és a spanyol La Liga legnagyobb sztárjai sem. Már sokan vitatják, hogy erejük teljében lévő sztárokról beszélünk, de azért Ronaldo még ontja a gólokat a szaudi ligában. A Saudi Liga el tudta adni Európának a közvetítési jogokat. Magyarországon is nézhető a Saudi Liga mérkőzése.
Bizony.
Saudi Liga mérkőzései nézhetőek. Hát ez két évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, mert nem volt az a nézőközönség, akit ez érdekli. Persze most sem vethető össze egy Liverpool-Manchester rangadóval, de azért nézhető, és Szaúd-Arábia nagyon sok pénztől abban van neki, mert az állami befektetési alap, ahogy Magyarországon a NER közeliek birtokolják a bajnokságot, ott az állami befektetési alap birtokolja a csapatok legjavát, tehát van rá pénz.
Igen, és ugyanakkor az angolok is sokat nyertek rajta, hiszen ebben az első tíz szupergazdag csapatban 3 szaudi, 1 francia, Paris Saint-Germain és az összes többi angol, akik bevásároltak.
Igen, az angol csapatok viszont piaci alapon működnek gazdag tulajdonosokkal, köti őket, nem csak Európában van egy pénzügyi fair play, amit sokat emlegetnek az UEFA-val kapcsolatban, tehát hogy nem költhetsz többet, mint a bevételed, a bevételt persze aztán lehet mahinálni, hanem a Premier League-en belül is van egy pénzügyi fair play, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy úgy gazdálkodjanak, még ha csillagászatiak a fizetések is, hogy ezzel arányban legyenek a bevételek, de hát nem véletlenül fizetik a világon a legtöbbet a Premier League közvetítési jogaiért, nem véletlenül özönnek oda a játékosok, a sztárok és a szponzorok, azt tartják a világ legerősebb bajnokságának. Érthető, hogy könnyedén kipengetnek olyan nagyságrendű pénzeket, amiket rajtuk kívül csak a szaudiak tudnak.
Ráadásul volt is egy olyan provokatív nyilatkozata a Cristiano Ronaldónak, hogy ma már jobb a szaudi bajnokság, mint a francia liga.
Hát ez inkább a kenyéradó gazdáinak szólt, mint a valóságot tükrözte, mert azért a szaudi ligát nem igazán lehet összehasonlítani a francia ligával, még akkor sem, hogyha a francia ligát igazándiból 2-3 csapat uralja most már hosszabb ideje. És ezért nem hasonlítható össze mondjuk az angol bajnoksággal, amelyiknek most 3 csapat fut a bajnoki címért, és az egész bajnokság talán a legkiszámíthatatlanabb Európában.
Úgy látom, hogy Nagy Gábor bebizonyította, hogy a futballhoz mindenhez is ért, és ezzel lefújom ezt a mai meccset. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Göcei Zsuzsának a zeneválogatást, Horváth Ádám társszerkesztőnek és hangmesternek a segítséget, illetve azt, hogy önök az objektív tájékoztatást támogatják. Úgyhogy mi mással búcsúzhatnék, mint a Magic System egyik dalával, ami Ronaldo gólok kapcsán videóklipre is került, ezzel a címmel Magic in the Air.
Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották.